Na, hát akivel még nem találkoztam, annak is mondom, hogy sziasztok. Örülök, hogy sikerült megérkeznem a munkanap után, mert a kellemesebb része a munkanapnak veletek. Kezdhetjük is, ugye? Akkor kezdjük el egy imádsággal. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy valóban nem kellett csalódnunk a Te oldaladon és a Te szövetségedben, és köszönjük, hogy szabad ezt kipróbálni, szabad ezt keresni, erről kérdezni. Köszönjük a csendes hét lehetőségét, hogy most is azért vagyunk itt, mert Te hívsz minket közelebb magadhoz és szorosabb szövetségedbe. Kérünk, Urunk, hogy akármiről gondolkozunk, az élet minden területében Te légy az Úr, és Te légy az is, aki tanítasz minket gondolkozni szerinted való módon. Kérünk, hogy így használd föl a ma délutánt is. Amen. Talán láttátok a programban, hogy a ma délutáni beszélgetésünknek az a címe, hogy kell-e félnünk a jövőtől. Ez egy provokatív cím, az ezzel kapcsolatos előadást, vagy hát igei alkalmat, illetve beszélgetést már kipróbáltam egy-két közösségben. Az asszonykör volt a legjobb. Ott a nénik utána azzal jöttek, a 70-80 éves nénik, hogy jaj, tiszteletes úr, annyira jó volt, olyan áldott volt, olyan jó volt, és gondolkoztam, hogy mi volt olyan jó, hát arról beszéltem, hogy na mindegy, majd meglátjátok, miről beszéltem. Minden esetre vegyes fogadtatással és eredménnyel volt ez már néhány évben is most. Azt hiszem, hogy a jelenlévők közt nincs olyan, aki már hallotta egyszer. Ha van, akkor gyorsan menjen ki, mert szeretném szegényt mutatni. Kell-e félnünk a jövőtől? Ez a provokatív cím azt hiszem, hogy megmozgathat minket így fiatalon. Két válasz is van rá, két egészen különböző válasz. És az előadásom két részletéből fognak ezek sorba egymás után kiderülni. Az első az, aminek bizonyos szinten van helye és jogossága, hogy talán jobban, mint gondolnánk. És a második részből remélhetőleg az fog kiderülni, hogy aki Krisztusban van, annak viszont nem kell félni a jövőtől. És a harmadik rész lesz a beszélgetés, abból pedig majd közösen adjuk össze, hogy mi fog kiderülni. Először ismertetnék egy tanulmányt majd, ami az emberiség következő 3-4-5 évtizedéről szól, tehát durván 2040-2050-ig tartó időszakról fizikusok, meteorológusok, közgazdászok, biológusok és egyéb tudósok tanulmánya. Aztán a Bibliából több mindent szeretnék ehhez a témához felsorakoztatni, és aztán veletek ezt az egészet megbeszélni. Kezdeném az Ámósz könyvével. Ámósz könyve 8. fejezetet olvasom fel, majdnem az egészet. Ámósz 8, ha kikeresitek. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram, az Úr. Íme egy kosár érett gyümölcs. Ezt kérdezte tőlem, mit látsz, Ámósz? Így feleltem, egy kosár érett gyümölcsöt. Ekkor azt mondta nekem az Úr, elérte a vég népemet, Izraelt, többé nem bocsátok meg neki. Azon a napon jajgatássá válnak a templomi énekek, így szól az én Uram, az Úr, tömérdek hulla lesz mindenütt, csendben rakják le őket. Halljátok meg ezt ti, akik a szegények vesztét kívánjátok, és ki akarjátok pusztítani az ország nyomorultjait. Mert így beszéltek, mikor múlik el az újholt, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb békával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére, sohasem felejtem el tetteiteket. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus, árad és apad, mint Egyiptom folyója. Azon a napon, így szól az én Uram, az Úr, naplementét idézek elő délben, sötétbe borítom a földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, dalaitokat sirató énekre. Minden derékre gyászruhát húzatok, minden fejet kopasszá teszek, olyan gyászba borítom őket, amilyet az egyszülöttért tartanak. Ilyen kaserves nap lesz a végük. Jön majd idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak, akik Samária bálványára esküsznek. Ámosz könyve az ítélet előtt, az asszír veszedelem előtt születik, akkor, amikor talán sokan még nem sejtik, vagy nem érzik realitásnak, de az országot minden addiginál nagyobb veszély fenyegeti. És tele van a könyv ilyen meglepő konkrétumokkal, mint amit itt is olvastam, akár csak a múlt heti vagy pár héttel ezelőtti újságból is vehettük volna. Alig várjátok, hogy eladhassátok a hulladék gabonát, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal, és így tovább. Tehát a próféta egyrészt az ítéletre tér vissza újra és újra, másrészt a nagyon konkrét, szókimondó társadalmi igazságtalanságok kérdésére. És a mondani valójának a lényege, amit meg is fogalmaz a könyv elején, csak veletek léptem szövetségre minden nemzet közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. A nép már elfelejt, ez a 3-2 volt, amit idéztem, Ámosz 3-2, a nép már elfelejtette azt, hogy Isten szövetséges, az északi ország részről, Izraelről van szó. Isten viszont újra és újra azt üzeni a prófétán keresztül, hogy aki az ő szövetségese, arra ő továbbra is így tekint. És azon az ilyen konkrét társadalmi kérdéseket, akár amit itt olvastunk, akár a könyv bármelyik fejezetét felüthettük volna, az Isten a szövetségesein fokozottabban számon kéri az etikának, a társadalmi igazságnak, egyáltalán az élet igazságának a kérdéseit. Közeledik az ítélet, ezt mondja a próféta, és ezt nyugodtan kapcsoljátok össze azzal, ahogyan felvállaljátok a felelősséget a napi társadalmi dolgokban. És most Ámosz könyvétől távolabb lépve egy ilyen, ha úgy tetszik, hétköznapi vagy társadalmi kérdést vennénk mi is elő az említett tanulmány alapján, közelebbről az előttünk levő évtizedek kérdései, kétségei és a várható helyzettel kapcsolatban. Akik írták ezt a tanulmányt, az előbb említettem, hogy különféle területekről származó tudósok, úgy hívják őket, hogy a Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutatócsoport. Hetesi Zsolt fizikus, aki ezt a tanulmányt megfogalmazta, az interneten fönt van, és talán ismerhetitek is. Mindezt olyan szemmel és annak a fényében próbáljuk majd nézni, hogy igaz ránk is az, ami Ámosz könyvéből az előbb olvastunk, és amit próbáltam mondani. Isten a felelősséget nem csak az úgynevezett hitbeli kérdésekben, hanem az egész világra vonatkozó mindenfajta kérdésben az ő népén kéri elsősorban számon. és azt fogjuk vizsgálni, hogy mindabban, ami itt elhangzik, egyrészt mennyire látjuk így a Biblia alapján, amiben nem látjuk így, és mi ebben a mi felelősségünk, hogy kell mindenről keresztényként gondolkodni. Három fő témáról szeretnék beszélni, most így a tanulmány alapján. Először a klímaváltozás kérdéséről, tehát a globális felmelegedésről, másodszor az energiaválságról, az energiatermelési gondokról, és harmadszor a népességnövekedés, a mezőgazdaság kérdéseiről nagyon röviden, és aztán meglátjuk, hogy mit ajánl ez a tanulmány mindezzel kapcsolatban. Az alaptétele egy kicsit talán sokkoló, megdöbbentő mondat. Kálmán bácsi néhány hónappal ezelőtt idézte egy igehirdetésében, de azért elismétlem, így hangzik. Ha az olvasó 1960 után született, nagyon jó esélye van rá, hogy erőszak, járványok vagy éhínség végezzen majd vele. Azt hiszem, hogy többségben vagyunk itt 1960 után születettek. Tehát szerintük ennek a mostani civilizációnknak az évei, évtizedei meg vannak számlálva, és ennek a fajta berendezkedésnek a fokozatosan gyorsuló összeomlását fogjuk megérni, nem majd valamikor az unokáink, hanem azt mondják a szerzők, hogy néhány évtizeden belül valószínűleg mi. A probléma területek, amiket vizsgál, egymással összefüggenek, így foglalnám össze. A növekvő népesség a Földön a gazdaság növekedő erőforrás felhasználását kívánja, ami a mostani színvonalon nem tartható és nem fokozható, és egyébként is tovább gerjeszti a népesség növekedést, és ebben a visszacsatolásban van a probléma. Egy véges bolygón, véges erőforrásokkal rendelkező bolygón egyszerre lépnek föl ezek a nehézségek. Az éghajlati oldalával kezdeném. Az iparosodás óta, tehát durván 150 éve 0,6 fokot emelkedett a Föld átlag hőmérséklete. Ez egyáltalán nem tűnik soknak így elsőre, de kiszámolták az üvegház hatású gázok kibocsátását, elsősorban a széndioxidról van szó, és ennek alapján, hogy mennyivel több széndioxid kerül most a légkörbe, mint az előző évszázadokban, évezredekben, azt becsülték, hogy 2-3 fokkal kellett volna emelkedni már mostanáig a Föld légköre hőmérsékletének. Ez egyenlőre 1 fok alatt van. Nagyon pontos éghajlati modellek szerint részben azért, mert az üvegház hatású gázokon kívül kormot is bocsátunk ki, ami leárnyékolja egyelőre a légkörünket. Másrészt nem csak növekedett a hőmérséklet, hanem átalakultak olyan egyensúlyinak vagy stabilnak hitt magas légköri folyamatok, amik mostanában sokat változnak, és amiknek kezdjük látni a hatásait a szokatlan időjárási jelenségekben, monszunszerű esőzésekben, itt a mi éghajlatunkon is, és így tovább. Mindennek az oka, ahogy említettem, a széndioxid elsősorban. Néhány adatot ezért mazsolázgatok, vagy idézek. Az ipari termelés előtti 280 molekula per millió levegő molekula, ez a úgynevezett ppm mértékegység, ez most 380, és évtizedenként most már 30-40 egységet emelkedik. Ez azt jelenti, hogyha tovább számoljuk ezt a modellt, és most már elég pontosan lehet, azt jelenti, hogy a következő néhány évtizedben 2-5 fokkal emelkedhet a Föld átlag hőmérséklete. 2050-ig becsülik optimistán 2-3, pessimistán 4-5 fokot. Ennek elég sok szörnyű következménye várható, amit már pontosan lehet tudni. Az egyik, eléggé közismert az északi sarki jég és a grönlandi jég elolvadása. Tudjuk, hogy ez valamennyi tengervízszín növekedést eredményezhet, majd mindjárt lesz róla szó. Kevésbé tudjuk, hogy jelenti például azt is, hogy felhígul a só sűrűsége az északi tengerben, az északi sark közelében, és a só sűrűség különbségei mozgatják a nagy tengeráramlatokat, többek között a golf áramlást. Hogyha ez lelassul, néhány fokos hőmérséklet növekedés miatt, az azt jelenti, hogy megszűnik Európában az eddig ismert óceáni éghajlat, vagyis Nyugat-Európa átlag hőmérsékleten 4-5 fokkal fog csökkenni, és úgy képzelhetjük el az óceánparti éghajlatot is néhány tíz év múlva, mint Szibéria belső részében a kontinentális éghajlatot. Egy másik következmény: a világtenger melegedésével az óceánnak a szén-dioxid megkötő képessége is csökken, és ez tovább gyorsítja mindazt a folyamatot, amiről beszélünk. Érdemes odafigyelni arra az adatra, például a tengerek élővilága igen nagy részben korallzátonyok közelében összpontosul. Idáig, az utóbbi pár évben a korallzátonyok 20%-át sikerült világszerte elpusztítanunk, ehhez elég volt a 0,6 fok növekedés, most már csak 3/4 van meg a pár évtizeddel ezelőtti. Másik következmény: az Amazonas medence őserdei élővilága, amiről azt írja az a tanulmány, hogy szintén összeomolhatott az egész biológiai rendszer, ami viszont további ugrásszerű széndioxid növekedéshez fog járulni, nyilván az esőerdő sokat megkötött ebből. Még egyet említek, ami szintén elég közismert: a óceán vízszint növekedésével. Úgy szoktam ezt mondani más helyen, hogy van egy ismerősöm, aki holland származású és mérnök volt eredetileg, és itt kicsit egyszerűbben mondhatom, hogy Márkóval beszélgettünk egyszer éppen erről a kérdésről, és naívan innen Magyarországról ugye feltettük neki a kérdést, hogy hát miért gond például Hollandiának, hogyha meg kell egy kicsit magasítani a gátakat, egy méterrel mondjuk. És akkor elmondta Márkó, hogy ő ezt azért jobban érti, meg benne van. Hollandiában valószínűleg nincs annyi GDP, amennyiből az egész ország teljes gátrendszere, mert ugye ez egy összefüggő rendszer, nem csak a partokról van szó, ennyivel megmagasítható lenne. Nem is beszélve arról, hogy a gát keresztmetszete ugye ilyen piramis alakú, és hogyha azt egy méterrel magasítani akarjuk, sokkal szélesebb is lesz, és nincs annyi termőföld sem, hogy ezt értelmesen meg lehessen csinálni. Most a világ egyik legfejlettebb országáról beszéltem, ha rosszul mondtam, javítsatok ki, de ez mindenkire vonatkozik. Tehát a világ egyik legfejlettebb országáról mondtam ezt most, elképzelhetjük, hogy mi lesz a többivel, és ehhez jó tudnunk, hogy olyan 1,5 milliárd ember, tehát a világ népességének durván 1/5 él közvetlenül az óceánparti sávban világszerte. Tehát egy akár kisebb mértékű tengerszint növekedés is olyan népvándorlásokat indíthat meg, amire még nem volt példa soha a világ történetében, amit nem tud megállítani államhatár, vagy bármilyen hatóság, vagy semmi. Még nehezebb, amit a végére hagytam ennél a pontnál, hogyha 4 vagy 5 fokot sikerül emelni a bolygó hőmérsékletén, akkor felolvad az az összefüggő jégtakaró, ami Szibériában a föld alatt van, és amiben jelenleg 10% metángáz található. Ez már elkezdett olvadni, hogyha gyorsabban és tovább olvad, akkor kiszabadul ez a 500 milliárd tonna metán. A metánról jó tudni, hogy 23-szor hatékonyabban okozza az üvegházhatást, mint maga a széndioxid. Tehát ez azt jelenti, mintha 23-szor ennyi széndioxid kerülne a légkörbe, ami óvatos becslések szerint is olyan 10 fokos további hőmérsékletnövekedést jelentene. Tehát ez az, amit megint érdemes belegondolnunk, hogy miről beszélünk. 500 milliárd tonna metán megkötve jégben föld alatt, amit valószínűleg nincs olyan eljárás, vagy nincs olyan mérnök, aki meg tudná akadályozni, hogyha ez valóban olvadni kezd. Másik probléma, ami ide tartozik, a víz tartalékaink kérdése. A világ legtöbb nagyvárosában most már elmondható, hogy a vízgyűjtőkben a csapadék csökken, és a városok víztartalékai apadnak. Világviszonylatban ez a tendencia van. Úgy fogalmazza meg az egyik tanulmány, amit olvastam, hogy több ivóvizet használtunk el idén is, mint amennyi lehullott. Tehát mint amennyi termelődött. A tartalékaink csökkennek. Erről megint egy zárójeles megjegyzést szeretnék mondani. Nemrég láttam egy riportot a tévében vízügyi szakemberekkel, és budapesti vízhálózat vezetői mondták el azt, hogy az emberek most már kezdik fölfogni, hogy takarékoskodnunk kell például az ivóvízzel, hogy micsoda kincs az ivóvíz. Szakemberek már emlegetik ezt a kifejezést, hogy vízháborúk várhatók pár évtized múlva, mert annyira nagy probléma lesz. Például vegyük a budapesti lakost, úgy lett méretezve a Budapest vízellátása, hogy 200 liter vizet fogyaszthatunk el naponta fejenként. Az emberek megértették az idők szavát, egyre jobban takarékoskodnak, már csak átlagosan 120 liter vizet fogyasztunk. És kezdik vakarni a fejüket a mérnökök, hogyha még ennél is kevesebbet fogunk fogyasztani, akkor összeomolhat Budapest vízellátása, hiszen a csővezetékeket annak idején úgy méretezték, úgy számolták ki a csőben töltött idő mennyiségét, tehát sokkal jobban poshad, több klórt kell hozzáadni, mások a nyomásadatok, és így tovább. A vízhálózat nem fogja elbírni, ha még ennél is kevesebbet fogyasztunk. Tehát az ember megérti, hogy baj van, próbál a maga eszközeivel segíteni, visszafogni valamit, és nem biztos, hogy ez vezet közvetlenül a megoldás felé, sőt ez újabb problémákat vethet föl. Ez csak példa akart lenni, de azt hiszem, hogy sok más területen hozhatnánk még hasonlókat. Egy kicsit kitérek szintén még az éghajlatváltozás következményeinél. A jelenleg a Földön olyan 1,5 millió fajt ismerünk, és ennek azt mondják, hogy több mint az egyharmada fog egészen biztosan kipusztulni, hogyha még 2 fokot emelkedik az átlag hőmérséklet, tehát a fajok egyharmada. Ennek több következménye is lesz, említettem az Amazonas menti esőerdő összeomlását, de akár azt is mondhatnám, hogy mi ugye csúcsragadozóként a tápláléklánc csúcsán vagyunk. A túlélésünkhöz jelenleg 23 féle nagy rendszer, ilyen nagy táplálékpiramis rajzolható föl, és ezekből 15 már most jelentősen sérült, és a többségükre azt mondják, hogy menthetetlen. Tehát a saját élelmünket veszélyeztetjük többet között még egy kis hőmérsékletnövekedéssel. Ugyanaz, ami... Na mindegy, ezt majd később. Rátérnék egy kicsit az erőforrás válságra, erre is csak vázlatosan. Ugye az mindenki előtt ismert, hogy az iparunk, a mostani nyugati típusú civilizációnk, az főleg a fosszilis, tehát az ősmaradványi erőforrásokból veszi az energiáját. A szállításunk 95%-a, a villamos energiatermelésünk 40%-a, kőolaj alapú, illetve a mezőgazdasági módszereinknek is, műanyaggyártásnak, sőt a műtrágyagyártásnak is nagyon nagy része kőolaj alakú. Hozzászoktunk az úgynevezett olcsó kőolajhoz. Igen. Amit most mondtam, azok világadatok. Igen, köszönöm. Kérdezzetek nyugodtan. Szóval ami eddig ismert volt előttünk, az az olcsó kőolaj. Ez azt jelenti, hogy befektetünk egy hordó kőolajnak megfelelő energiát, és abból nyerünk mondjuk 6-7 hordónyi kőolajat. Ezek a mezők, az ilyen jellegű kőolajmezők már elég jól ismertek világszerte. 2001-ben fedeztek föl utoljára több nagy mezőt is, 2002-ben már csak 3-at, 2003-ban egyet sem, és azóta egyet sem. Tehát azt lehet mondani, a mai módszerek mellett már ismerjük a kőolajtartalékainkat egész pontosan. És ki lehet ezeknek számítani a hozamát, és nyilván így föl lehet rajzolni egy grafikont, egy termelési görbét. Eleinte növekedett a kitermelés, évtizedek óta nagyjából egy szinten van, valamennyit emelkedett, aztán stagnál, és úgy képzelhetjük el ezt a görbét, hogy eléri a fennsík a szélét, és utána meredeken lezuhan, egyre kevesebb kőolajat tudunk kitermelni a meglévő létező mezőkből. Igen.
Egy kérdés, ezt a meredeken lezuhan szót, ezt valami átmondott utolsó emberek írták, vagy ez csak úgy képzeljük el?
Jó, oké.
Egyedi kőolaj, amikor egy kutat valami fölépi, annak ilyen a menete, hogy fölkutat, valami maximum, és aztán...
Jó, egy kutat, ez így a legjobb, azt mondja, hogy világszinten a kőolaj kitermelésnek.
Hát ha minden kutat eljutottunk, akkor valamennyire elkezdődik, mert azt is tudjuk mondani, hogy egy kut 30 évig dolgozik, akkor egy valami.
Jó, világos.
De hogyha jól tudom, akkor összefelem az ögöm, hogy sokkal többbe kerül kitermelni, tehát már egy csúcsot sem éri el, hanem egy lapos görbékre.
Így van, és ezt szabályozzák is, tehát mesterségesen visszafogják például a közel-keleti társulással a termelést. Köszönöm szépen a kérdésedet. A grafikon így néz ki az egyik, tehát a termelés és annak az előrevetített becsült értékei. Ez valóban nem olyan igazán meredek, tehát ez egy szabályozott visszafejlődés. Ahhoz képest lenne sokkal meredekebb, hogyha ide rajzolnánk az igényeket is. Tehát, hogy mennyi energiára van szükségünk, ez évről évre nő most is. Idén is több energiát fogyasztottunk, mint tavaly, és így tovább. És ennek ez döntően még mindig kőolajra és származékokra épül. Egy példát szeretnék erről mondani. Németország Európában talán a legfejlettebb gazdasága alternatív erőforrások, tehát a megújuló energia szempontjából. Németországban helyezték üzembe az egész világ szélerőműveinek a felét. Ez azt hiszem, hogy tavaly előtti adat, ha jól emlékszem. És még ott is, hogyha felrajzoljuk az igény grafikont, ami emelkedik, és azt, hogy mennyivel növekedtek egy év alatt az alternatív energiahordozók, tehát a szélenergia és társai, akkor azt látjuk, hogy még az igények növekedését sem tudta követni az alternatív energiaforrásoknak a száma. Tehát arról van szó világszerte, hogy ki kellene váltani a kőolajat valami mással. És nem, hogy kiváltani nem sikerült, de még a többletet sem sikerült fedezni. Tessék. Igen, tehát ez egész országra. Igen, hát esetleg úgy, hogyha elektromos hajtású autók és áramot termelünk és tároljuk és mit tudom én, tehát nyilván ebben majd belemeltünk a beszélgetésben. Most a nagy mutatókat igyekszem mondani, de köszönöm, ha kérdeztek. Szóval néhány évvel ezelőtt elég pontosan kimutatták, hogy 2005-re tetőzik a kőolaj kitermelés. 2006-ban valóban az összes a nagy világ viszonylatban tetőzött. Azóta 1,5%-os visszaesésnek indult, És ez egyelőre még nem minket sújt, hanem a harmadik világban érezhető sokkal jobban, mi itt még nem érezzük meg. Viszont az olló egyre nyílni fog, és azt mondják, hogy 2012 tájékán várható már egy nagyobb krízis ebből a mostani mutatók és a mostani ütem szerint. Pár szót az egyéb energiaforrásokról, például atomenergia, arról szintén elég jól ismerhető az uránium mennyisége világszerte, és hogyha átállnánk arra, tudjuk, hogy van sokféle agály ezzel kapcsolatban is, annak is lenne egy termelési csúcsa néhány évtizeden belül, tehát nem kimeríthetetlen az uránium mennyisége sem. Nem nagyon értek hozzá, meg a tanulmány keveset ír a bioetanol és társai, tehát a mezőgazdaságban termesztett energiahordozókról. Amennyire beszélgettünk erről hozzáértőkkel, az se volt meggyőző, hogy ki tudná váltani. Illetve hát lesz majd szó mindjárt arról, hogy a mezőgazdaságnak is krízise elé nézünk, tehát egyelőre nem látszik a megoldás, mivel lehetne kiváltani ezt a fajta energiaigényt. Azt írja itt a tanulmány, hogyha ki akarnánk váltani ütemezetten a mostani fosszilis energiahordozóinkat, akkor naponta 400 megawatt új erőforrást kellene rendszerbe állítani naponta világszerte. Összehasonlításképpen ez Paks egy blokkjának felel meg. Tehát napi egy paksi blokkot kellene ahhoz felépíteni, hogy a kőolaj krízist el tudjuk kerülni. Néhány szó a mezőgazdaságról, aztán még visszatérhetünk ide, gondoljátok. Ugye a 100 évvel ezelőtt 1 milliárd ember élt a Földön, most a 7 milliárd környékén vagyunk, és az utolsó 1 milliárd 12 év alatt született, illetve növekedett. 100 év múlva ilyen ütemben 12 milliárd ember várható elvileg. Most már a...
Bocsánat, akkor mondjuk, ha jól számolod, tehát azt jelenti, hogy ilyen időbözések alatt egy ilyen nagyon finoman lassuló növekedés, ugye?
Nyilván, mert ebbe a becsült 12-ben már beleszámították azt is, hogy nem lehet ilyen ütemben tovább növekedni. Tehát valami krízist vagy lassulást ebbe beleszámoltak, ami biztos azt a múltról mondtam.
És ezt a növekedést, ezt hogy osztjuk meg a kontinenseket?
Ezt nem tudom. Erről nem szól. Most ez egy ilyen rövidített változat. Nyilván lehetne keresni adatokat, de ezt nem tudom. Lényeg az, hogy viszont a Földön megtermő növényeknek, tehát az összes fűszálat, az összes növényt, azoknak a tömegét pontosabban számítva, az ember ennek a felét hasznosítja jelenleg. Tehát, hogyha összeadnánk, hogy hány tonna élő növény van most a Földön, a felét ez az egyetlen faj használja. Ez egy elég elgondolkodtató adat, és azt is már lehet tudni, hogy a Földön létező egész anyagforgalom, tehát amit a szél lecsiszol a hegyekről, amit az árapály megmozgat, amit a vulkánok felhoznak a felszínre, tehát így értve az anyagforgalmat, ezzel is összemérhető, tehát nagyságrendileg mellé tehető, az ember által megmozgatott anyag és az ember által átalakított anyag. Ezt csak azért mondtam, hogy egy olyan 5-10 éve még vita volt azzal kapcsolatban, hogy például a globális felmelegedést mennyiben okozzuk mi. Mert volt olyan tudományos réteg, vagy olyan irányzat, akik azt mondták, hogy hát ez egy embertől független nagy folyamat, ahogy jégkorszakok is lehettek, meg sok minden változás volt már, ez is így a fejünk fölött zajlik. Sok mindent elárul, hogy Al Gore, aki nagy népszerűsítője volt a annak az irányzatnak, hogy az ember okozza. Ő Nobel-díjat kapott, azt hiszem, 2 éve, és most már konszenzus van a tudományos világban, az anyagforgalom egyik döntő része, az egészen összemérhető része a humán, tehát emberi eredetű. A mezőgazdaságra egy pár szóban kitérve, az előző 100 év arról szólt, hogy hihetetlen termés átlagokat tudtunk elérni, és nagy ütemben fejlesztette az ember a mezőgazdasági módszereit. Ez köszönhető annak, hogy mennyire gépesítette, és hogy mennyi műtrágyát, mesterséges anyagot, eljárást használt. Az előbb mondtam, hogy egyre drágább lesz az olaj, és egyre szűkösebb lesz. Ráadásul az olajmezők hátra levő részét úgy fogjuk majd termelni, hogy egy hordó befektetéssel csak 2-3 hordó, vagy még kevesebb. Tehát ez a fajta mezőgazdasági irány nem tartható. Másféle módszerekre kellene áttérni, amik nem tartják fönn ezt a termés átlagot. Gabonával ugyanazt el lehet mondani, amit az előbb a vízről mondtam. Idén több gabonát fogyasztottunk el, mint amennyi termett. Van valamennyi tartalék, ez folyamatosan csökken. Ez a mi kontinensünkön egyelőre még nem gond, mert azt csináljuk, hogy a gabonát, szóját, ilyesmit megetetjük az állatainkkal, és mi megesszük az állatokat. Hogyha ezt a középső láncszemet kiiktatnánk a rendszerből, még lenne valamennyi tartalékunk, de azt mondják, hogy világméretekben nem oldható meg a most ismert módszerekkel. Azt írja ez a tanulmány, hogy egymást erősítik a különféle területek, amit a környezeti válságról mondtam, amit a energia krízisről és amit a mezőgazdaságról. Egyenként talán több esély lenne kezelni ezeket, most egymás hatásait erősítve úgy foglalják össze a tudósok, hogy kevés időnk maradt például arra, hogy egyiket vagy másikat kiváltsuk. Néhány javaslatot hadd idézzek a tanulmányból, majd vitassuk meg ezeket nem sokára. Az első az, hogy mivel az erőforrásválság és az ellátási nehézségek elsősorban a városokat érintik, és hát a város az, ami a legtávolabban a természetes életformától, nagyon sebezhető, gondoljunk csak egy nagyobb áramszünetre, vagy bármilyen ellátási gondra, érdemes lenne minél többeknek tudatosan falura költözni. Ez az első lépés. Aztán érdemes lenne feléleszteni és megtartani azt a tudást, amit az elmúlt évszázadokban még ápoltunk. Az ember saját magának kevés energiával tudja előállítani a legfontosabb használati tárgyait, kézműipar letűnt mesterségei közül már mi se tudjuk egy részéről, hogy mit csinált a tímár, a bognár, a szíjártó, a kádár és így tovább. Jó lenne ezeket feléleszteni. A következő, amit mondanak, lássuk el házunkat, vidéki házunkat a legalapvetőbb dolgokkal. Furt kút, amiből kézzel is lehet vizet húzni, napelem, pince és művelésre alkalmas földterület. Aztán a következő, nem árt, hogyha most törődünk az egészségünkkel, mert az egészségügy a legdrágább és legbonyolultabb rendszerek közé tartozik, és biztos, hogy nem lesz hosszú távon fenntartható. Talán ebben a krízisben ez lesz az első áldozat. Ismerjük meg a gyógynövényeket, írják a szerzők. Aztán ennél egy valamivel jelentősebb gondolat, hogyha krízisbe kerül a civilizációnknak a mostani felállása, akkor a szorosan egymásra utalt közösségek lesznek jobb helyzetben, azok fogják könnyebben átvészelni ezeket, és mivel a szerző egy hívő katolikus, ő említi azt is, hogy melyik Magyarországon az a szervezet, aminek a legszorosabb, leginkább működő hálózatos közösségei vannak. Ő úgy írja, hogy a katolikus egyház, kibővíthetnénk ezt, hogy az egyház. És talán az egyháznak érdemes lenne így is átgondolni ilyen szemmel a következő pár évtizedet. Mit jelent nekünk a közösség, mennyire tudnánk egymásra bajban is számítani, és mit jelentene ez a gyakorlatban. És még egyet ír, tudásunkat lehetőleg ne fájlokban raktározzuk, mert nem tudjuk, hogy meddig és hogyan lesz energia, elektromos áram. Tartsuk a tudásunkat a fejünkben, és ha kell, könyvekben, és legyenek olyan tudásközpontok, akár a falvakra jobban építő társadalomban is, ahol van esetleg könyvtár, van valamilyen kommunikációs csatorna a többi ilyen tudásközponthoz, és ahol készülnek arra, hogy nem lesz mindig ilyen felépítésű az élet. Egyelőre ennyit idéznék a tanulmányból, még visszatérhetünk rá, illetve szeretnék felolvasni az első rész befejezéseként egy fejezetet ebből. Két jövőképet írnak le, egy pesszimista és egy optimista jövőképet, így összefoglalóan mindabból, amiről idáig szó volt. Eléggé határozottan lehet sejteni, hogy melyiket tartja valószínűbbnek maga a szerző, de azért a másikat is leírja, hogy egymás mellé tudjuk tenni. Majd kíváncsi leszek a véleményetekre is. Először a pesszimista jövőkép. A világgazdasági rendszer tehetetlenségénél fogva mindenképp igyekszik fenntartani arculatát. Az USA erőforrásainak java része a közel-keleti, közép-ázsiai háborúskodásokban emésztődik fel. Az iszlám és nyugati életfelfogás közti szakadék mélyül, a két világ közti súrlódások, összecsapások egyre hevesebbek lesznek. A szélsőséges iszlám erők elérik céljaikat, bizonytalanná teszik a fejlett világ olajellátását. A bűnözés szerepe, amely a világ... ugrásszerűen növekszik a nemzetközi bűnözés szerepe, mely a világgazdaságba és az államéletbe beépülve annak meghatározó tényezője lesz. A fogyasztói társadalom ragaszkodik lényegéhez, a folytonos gazdasági növekedéshez. A hirdetések eszközei még erőszakosabbakká válnak. A globalizáció egységesítő hatása erősödik, az azonosság gyúrt emberek társadalma hallatlan veszélyek hordozója lesz, mert kiszámíthatatlan, hogy változások esetén hogyan fognak viselkedni. Az emberekből kilúgozták az emberre jellemző erkölcsi gondolkodást, a személyes felelősséget. A belőlük válsághelyzetekben összeverődött tömegek bármire képesek lesznek. A környezeti válság fenyegetéseire tekintet nélkül minél többet kicsikarva kiaknázzák a bolygó olaj, földgáz, szén, lignit, olajfala és olajhomok készleteit. Az energiaárak ugrásszerű emelkedése így sem kerülhető el. A pazarló rendszer azonban fennmarad, még jobban pusztítva a természetes környezetet. A szegények és gazdagok közti ellentét még kirívóbb lesz, a csökkenő népességű gazdag országokba a bevándorlás ellenőrizhetetlenné válik. A természeti csapások ereje nagyobb lesz, és ezek feltartóztathatatlan népvándorlásokhoz vezetnek. Az erőforrás hiánya elsősorban a szegényebb, nagy népsűrűségi országokat sújtja. A kőolaj és földgáz hiánya miatt a mezőgazdaság csökken, a termelés csökken, és a ma Észak-Koreában tapasztalható éhínség általánossá válik. Mivel számos ilyen helyzetbe kerülő ország atomfegyverrel is rendelkezik, világszerte elképzelhetetlenül súlyos összeütközések alakulhatnak ki. A természet fokozódó szennyezettsége, a természetes környezet romlása újabb és egyre pusztítóbb betegségek sokaságának megjelenéséhez vezet. Az emberi immunrendszer nem tud alkalmazkodni a mérgezett környezethez, az orvostudomány képtelen lesz kezelni az újabb fertőző kórokat, az immunrendszer újabb betegségeit. Az egészségügy, mint az egyik legdrágább rendszer, összeomlik. A kaotikus folyamatok kezelhetetlensége nyilvánvaló lesz. Az egyenként még talán megoldható kérdések hatalmas mértékben felerősítik egymás káros hatásait. A pénzügyi és gazdasági világrendszer szétesik, a világrend mai formájában összeroppan. A válságba zuhanó fogyasztói társadalmak tömegei az ugyanolyannál gyúrt gondolkodásuk miatt képtelenek lesznek alkalmazkodni. Egy jó kis mondat. A csupán a kocsi vezetésre, távirányítók és mobiltelefonok kezelésére kiképzett, csak a szűk szakmájukhoz értő emberek társadalma dénultá válik. A rájuk zúdult balsors miatt a felbőszült tömegek bűnbakokat keresnek. A tömegek azokra a hirtelen kiemelkedő hangadókra hallgatnak, akik leginkább megérzik az emberek lelke mélyén kavargó torzindulatokat. A tömegek azok ellen fordulnak, akik vezették őket, és amint a 20. században is annyiszor, utólag felfoghatatlan borzalmakat követnek el. A legsúlyosabb zavargások a fejletnek nevezett országokat sújtják. Ez volt a pessimista forgatókönyv, most jön az optimista párja. A politikai-gazdasági hatalmat birtokló gazdag országok polgáraiban tudatosodik a fenyegető válság veszélye. Felismerve a fenyegetettséget, az emberek takarékoskodni kezdenek, és gondolnak nem csak maguk, hanem gyermekeik jövőjére is. Rájönnek, hogy a gátlástalan fogyasztás, az igazából szükségtelen javak halmozása nem csak az életterüket pusztító tevékenység, hanem a jövőnk elleni vétek és az ő életük minőségét is rontja. Tudatosabban tervezik vásárlásaikat, csupán azzal, hogy például elhalasztják az autó lecserélését, takarékosabb autókra várnak, ezzel elérik a kulcsiparágnak számító járműipar gyökeres átalakulását. Mivel a katonai jellegű megoldások sorra kudarcot vallanak, a hadipar és a nemzetközi fegyverkereskedelem veszít súlyából. A szélerőművek egyre jobban elterjednek. Az olajárak ugyan emelkednek, de csak fokozatosan, mert a gyorsan terjedő több feladatos termelési rendszerek egyre kevesebb erőforrást használnak fel. A mezőgazdaság, ipar, kereskedelem olyan rendszerekbe szerveződik, melyek a helyi adottságokhoz alkalmazkodva kevés erőforrással tartják fenn magukat. Az emberek fehérje szükségletüket elsősorban növényi fehérjékből fedezik. Az olajár emelkedése miatt számos, csupán szükségtelen kacatnak nevezhető árucikk ára annyira felszökik, hogy ezek eltűnnek a piacról. A tudatosabb vásárlások részarányának növekedése magával vonja a hirdetések visszaszorulását. Eltűnnek a hirdetésből élő kereskedelmi hang- és képcsatornák és a ponyvasajtó. Ezzel megszűnik az emberek idegeinek naponta több órán át történő borzolása, a tájékoztatási szemét terjesztése. Kezdetben ez a nagy többség számára szokatlan lesz, nem tudnak majd mit tenni a rengeteg szabadidővel, de fokozatosan rájönnek, mit kezdjenek magukkal. Több idejük lesz egymásra, olvasásra, sétára, gyermekekre, tudományra, művészetekre, mozgásra. Fel fogják fedezni, mennyivel tartalmasabb így az életük. Megszabadulva a pazarló fogyasztási kényszertől az emberek oldottabbak lesznek. Visszatér az életkedvük, a társadalmak gyermekbaráttá válnak, a népesség előregedésének folyamata megakad, és a bolygó népessége egy adott szinten állandósul. A mezőgazdaság gyors ütemben tér át szerves módszerek alkalmazására. A megtermelt élelmiszer mennyisége nem csökken annyira, hogy nagymértékű éhínségek alakuljanak ki. A népesség növekedése a szegényebb országokban is megáll, és a túlnépesedett országok lélekszáma nagyobb megrázkodtatás nélkül csökken a fenntartható szintre. Sikerül megállítani az erdőterületek csökkenését, sőt világszerte hatalmas területeket adnak vissza a természetnek. Nem csökken tovább a fajok száma, a természetes környezet növekvő aránya csökkenti az éghajlatváltozás káros hatásait. A 20. század során felhalmozott mérgező, pusztító anyagokat lassan feldolgozzák, ártalmatlanítják, és ezzel csökkentik a természet szennyeződését. Ezzel az emberiség egészségi állapota is fokozatosan javul, az egészségügy fő feladata a megelőzés lesz. Az egyetemesítés ezredvégi rendszere lassan átalakul, vívmányaiból elsősorban az internet válik maradandóvá. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az emberek az őket érdeklő ismeretekhez gyorsan hozzájussanak. Legfontosabb ágazattá itt is a szellemi javak terjesztése válik. A látványosan kibontakozó, tudományos műszaki forradalom mindenkinek teret nyit, hogy képességeinek megfelelően tevékenykedjen. A rendkívüli helyzet kivételes alkalmat kínál az emberek szellemi megújulásához, a fogyasztói társadalom lelkileg megalázott, megnyomorított polgárai emberibb módon kezdenek élni. Gyermekeik már igazi személyiségekké válhatnak. A felszabaduló hatalmas erőforrások akkora lendületet adnak az átalakulásnak, hogy 100-200 éven belül az emberiség életrendjét fenntartható pályára sikerül állítanunk. Na hát, fogunk erről. Igen, írtak hozzá lábjegyzetet, amit most szándékosan nem olvasok fel, hogy minek hány százalék esélyt adnak. Inkább majd tippeljetek ti. Következetesen igyekeztek végig gondolni, hogy elméletileg mit lehet tenni, és na, majd beszéljünk erről. Most inkább, ha megengeditek, már ennél sokkal rövidebben, de a Biblia alapján szeretnék még néhány dolgot mondani. Idáig volt a tanulmány, és ezt újra mondom, amit az elején is, hogy ők tudósként, tehát fizikusként, biológusként, közgazdászként nem azt csinálták, hogy jósolnak, hanem, vagy nem is futurológusok, jövőkutatók, hanem létező folyamatokat vizsgáltak, ha ez így van, ez most így működik, így fogy, akkor milyen egyenes húzható a jövőbe, és mint gondolkodó emberek adtak néhány javaslatot. Nézzük meg, hogy mit mond erről az egészről a Biblia. Először is, mi vezetett idáig, ahogyan most élünk, és ahogy most kinéz a helyzet. Szeretnék idézni a Dániel 7-ből néhány mondatot. Ott elég nehezen érthető látomások vannak a civilizációkra vonatkozóan. Egymás után 4 birodalmat ír le az a látomás. Én nem állítom, hogy értem, és most abszolút tuti jó értelmezést fogok mondani, de egy szempontra szeretném fölhívni a figyelmet. Dániel látomásában a 4. az utolsó vadállat, ami azért azt hiszem, hogy eléggé hasonlít a mi civilizációnak a mentalitásához. Dániel 7:7. Ezután egy 4. vadállatot láttam éjszakai látomásban, ijesztő és rémületes, és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak, evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábával. Egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat, egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előzőek közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. Egy szemléletes kép arról, hogy hogyan éltünk itt az északi féltekén, vagy a világnak a nyugati felén, mindegy melyiket mondom. Erős, hatékony, és a hatékonyság, a növekedés, az maga a filozófiája, az élet szemlélete. Említettem az előbb, hogy a humán anyagforgalom most már összemérhető ennek a bolygónak a teljes anyagforgalmával. Rettentő erős volt, egész más, mint a többiek. Aztán evett, rágott és a maradékot összetaposta lábával. Egy olyan rendszerbe születtünk, és az alakít minket is folyamatosan, amelyik mohóságra épül, arra a gondolkodásmódra épül, hogy fogyassz minél többet, minél nagyobb igényekkel, és ez tartja fenn magát a rendszert. Taposd össze a maradékot, lehetőleg cserél le, stb. Aztán nagyokat mondó szája volt, ezt sem kell részletezni. Tudjuk, hogy a 3 ismert klasszikus hatalmi ág mellé sokan oda teszik 4. a nagyokat mondó médiát, sőt, azt mondják, hogy ez már kezd az első lenni lassan. De ez információs társadalomban élünk. Mi vezetett idáig? a mi civilizációnknak a természete, ahogy éltünk és ahogy megszoktuk. Jelszava a növekedés, a vallása, erre külön ki lehetne térni, ez most egy hosszabb nagy téma lenne, de csak említem, a vallása, ami Isten nélküli társadalmunknak, nem tudom, tudjátok-e, hogy micsoda, tulajdonképpen az evolúció, mint, nem csak mint biológiai hipotézis, hanem annál sokkal tágabb rendszerben, mint valamiféle létszemlélet. Evolúció a tudományban, a filozófiában, egyáltalán abban, ahogy a mi jelszavunk a növekedés, a fejlődés. Nem tudom, mennyire emlékszünk tavaly ősz környékére, amikor kezdték mondani, hogy a gazdasági növekedés valószínűleg 1% alatt lesz. És akkor mindenki hüledezett, hogy hát ez nem lehet, az nagyon szörnyű. Aztán mondták, hogy lehet, hogy csak 0,5% alatt lesz a növekedés. Hú, borzasztó. Aztán eljutottunk odáig, hogy negatív lesz a növekedés. Emlékszem, hogy így szóltak a hírek, és így beszéltek róla a közgazdászok, hogy negatív lesz a növekedés. És azóta ott tartunk, hogy igen, erősen negatív, mert 7 egész valamennyi mínuszban. Tehát, de még mindig csak a növekedésre tudunk gondolni és beszélni. Ez a fajta jelszavunk, fejlődni, növekedni. Egy állandó méretű bolygón. Azt hiszem, hogy ennyit most erről. Mit mond a Biblia arról, hogy mi vezetett idáig? Még visszatérhetünk rá. És mit mond a Biblia a jövőnkről? Azt hiszem, hogy leghosszabb távon a zsidó 1.10-et idézném, zsidó 1.10-12-ig. Azért szeretem ezt az igét, mert itt a Biblia egy mondatban leírja az emberiség és a világ történelmét. Így szól. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és eszendeid nem fogynak el. Tényleg egy mondatban a világtörténelem leveti, összegöngyölíti, mint egy palástot, de ez nem valami katasztrófa, nem valami váratlan szörnyűség, hanem Isten teszi ezt, aki ugyanaz marad. Ez a leghosszabb távú távlat, de azért nézzünk egy kicsit közelebb is. Zsidó 1.10.12. Szóval nézzünk egy kicsit közelebb is azért. Szintén a zsidó levél 13. fejezet 14-es versét jól ismerjük. Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Amikor leírták ezt a mondatot, akkor, bocsánat, ha most így fogalmazok, még valamennyivel talán több hit kellett hozzá, hogy ezt a hívő ember elfogadja, és így éljen. Nincsen itt maradandó városunk, mondhatta rá azt bárki, hogy dehogy nem, itt vannak ezek a nagy és erős birodalmak, fejlődése, történelemmel, stb. Stb. És most már a nem hívő ember is kezdi látni ennek a lehetőségeit, vagy a fenyegetését, hogy mi van, ha nem maradandó az, amit építünk. Mi van, hogyha annyira tönkretesszük ezt a bolygót, hogy nagyon nagy krízisek következnének. Nem ér minket meglepetés, mi úgy élünk, és azt tudjuk a mesterünktől, kezdettől fogva, hogy nem itt akarunk a végsőkig berendezkedni. Aztán menjünk tovább, még mindig az a kérdés, hogy mit mond a Biblia a jövőnkről. Sokat lehetne idézni, most talán nincs is idő mindegyikre. 2 Péter 3.11-et azért mondom, és ott az egész fejezete körül forog. Itt arról ír, hogy az ég és a föld elmúlik, és elég erős kifejezéseket is használ, de nem öncélúan, olvasom a 11-től. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égben megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, mivel hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Tehát itt félelmetes dolgokról ír, ráadásul az eredeti szövegben valahogy így van a görög, hogy az atomban, egy pillanatban égve felbomlanak az elemek, és azt írja, hogy de mi új eget és új földet várunk, ígérete szerint ezekben igazság lakik, és ráadásul így fogalmaz, hogy ti, akik siettetitek, és várjátok az Isten napjának eljövetelét. Tehát nem egy ellenséges szembenállásunk kell, hogy legyen az ilyen ijesztőnek látszó dolgokkal szemben sem, hanem mi az Úr napját várjuk, és nem a világ végét, és azt viszont siettetjük az életmódunkkal. És még csak röviden utalnék arra, amit Jézus mond, akár a János 14.2-ben, elmegyek és helyet készítek nektek, és magam elé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Nem a katasztrófát várjuk ezen a világon, valaki így mondta, azt hiszem már meghalt, Vasarétre járt annak idején, hogy ez a világ nem fog révbe érni, mint egy hajó a kikötőbe. Nem, nincs az a kikötő, nem létezik az a rév, viszont Jézus Krisztus az övéit elviszi erről a hajóról. És az a kérdés, hogy kik az övéi. És ilyen értelemben beszél arról, amit mi még a hajó úton teszünk és átélünk. És most jön a lényeg, talán ebből a szempontból, mi következik mindebből, amit megpróbáltunk most áttekinteni. És itt szeretném a fő igét hozni a legvégén, ami tulajdonképpen nekem az egészet összefoglalja, és amiből én az újat kaptam ezzel kapcsolatban, ez pedig az 1 Tesszalonika 5. fejezet. Ezt kérem, hogy keressétek ki, a gondoljátok. 1 Tesszalonika 5, mert röviden volt szó arról, hogy mi a helyzet most, mi vezetett idáig, mit mond a Biblia a további távlatokról, de a nagyobb kérdés inkább az, hogy mit mond a Biblia, mond-e valamit a Biblia az itt és mostról. Mindegy nekünk, hogy ez várható-e, vagy ezeknek a tudósoknak igazuk van-e, ha igen, akkor nekünk úgyis mindegy, mint ahogy mondta valaki egyszer egy Biblia órán, hogy én nekem van üdvösségem, ettől kezdve nem nagyon érdekel a dolog. Vagy pedig azért ennél többet is mond a Biblia. 1 Tesszalonika 5. Olvasom az első verstől. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé és sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Itt megállnék. Talán ez is provokatív mondat lesz, de én nekem meggyőződésem, hogy ezekről a kérdésekről józanul csak keresztjén ember tud gondolkodni. Szerepelt itt az elején, hogy azt mondják békesség és biztonság. És nézzetek körül, miért annyira ismeretlen még mindig olyan sok ezekből a kérdésekből, amiről a tanulmány szólt. Hogyha bármennyire is igaza van ennek a tanulmánynak, akkor réges-rég ezt kéne tanítani az iskola összes szintjén, megfelelő módon. Erre, ezekre a kérdésekre kéne épülnie a törvényhozásnak. Nagyon kemény kézzel bele kéne nyúlni abba, amiben még lehet. Sok mindenben már talán késő is. És miért nem ez történik? Azért, mert erősen érzékelhető most is a világban ez a tendencia, hogy békesség és biztonság, amit hirdetünk. Majd a tudósok megoldják, majd lesz erre is megoldás, mint hogy már eddig mindenre volt. És ez a szemlélet arra való, hogy az ember a homokba dugja a fejét a valóság elől, ez a strucc politika. Ugyanis, ha nincs az, aki helyet készítsen nekünk, és magához vegyen minket, tehát ha nincs Istenünk, akkor iszonyú félelmetes, ami ebben itt le van írva, a sarki metáról, és így tovább nem részletezem. És ezért a szokásos emberi reakció a kérdéseknek az elodázása, a kisebbítése, és ahogy ez eddig is az emberiség történelmében mindig volt, sokáig a strucc politika, azután a hirtelen jövő krízis szokott következni. Vagyis magyarul a pánik, amikor lesz egy nagyobb ilyen történelmi áramszüneteket, párszorosan meghaladó nagy áramszünet, vagy ellátási gond, vagy ilyesmi zavargás, akkor a hirtelen krízis, és amit ír ez a tanulmány az egyházak számára is, hogy vajon az egyház mennyire van arra felkészülve, hogy most egy kis elméleti nyomás nehezedik ránk, de akkor esetleg hatalmas fizikai nyomás is fog ránk nehezedni. Emberek kétségbe esve és pánikban, ki tudja tényleg, hogy mire képesek. Tehát azt emlegeti ez a világa az 1 Tesszalonika 5 szerint, hogy békesség és biztonság, és hirtelen tör rájuk a romlás. És azt mondja, hogy ti azonban legyetek józanok. Legyünk éberek és józanok, mi, akik a nappal fiai vagyunk, 8-tól folytatom, legyünk józanok, és vegyük magunkra a hit és szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Szeretnék megint megállni. Ez az utolsó mondat, hogy akár alszunk, akár ébren vagyunk, ez a metafora az életre vagy a halálra vonatkozik. Tehát nem azt ígéri Isten, hogy a keresztjéneket egy burokban megőrzöm, akár a krízisekben, akár bármilyen nagy változásban. Nem azt biztosítja, hogy mi sértetlenül átélünk majd bármit, nem. Sőt, Jézus elég világosan beszél a tanítványéval olyan napokról, amikor menekülnötökkel, ne menjetek vissza, stb. Tehát beszél erről reálisan Jézus, és ott is mit mondasz, hogy ne féljetek. Mert látjátok, előre tudjátok, megmondtam nektek, és ez az én közeledésemnek is a jele egyben. És itt egészen szókimondó az Isten ígérete, meghalt értünk, hogy akár alszunk, akár ébren vagyunk, vele éljünk, vagyis lehet, hogy ott leszünk az áldozatok között. Az egyik legnagyobb szaktekintője a világon nemrég a BBC egyik műsorában nyilatkozott ezekről a dolgokról, és azt mondta, hogy az évszázad végére szerinte pozitív becslések szerint 1 milliárd lakosa lesz a Földnek. És a riporter hüledezve kérdezte, hogy micsoda, és mondta, hogy igen, mert egyszerűen csak ez lehet a jövő útja. Szóval akár élünk, akár halunk, vele együtt éljünk. És akkor értjük, hogy miről beszél, hogy vegyétek fel az üdvösség sisakját, meg páncélját, meg a reménységet, ugyanis nem itt kell megvédenünk magunkat, nem ez az Isten programja. És most jönnek a konkrét felszólítások, 11-től folytassuk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. 14-től. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket. legyetek türelmesek mindenkihez. Tehát itt három egészen konkrét felszólítás, amivel befejezem. Azt mondja Pál, miután elmondta, hogy mi legyünk józanok, mert csak mi tudunk. Elmondta ennek az okát is, hogy mert nekünk ott lehet az üdvösség reménysége, tehát nem kell félelemmel nézni ezekre a dolgokra se, akkor lesz egyetlen egy csapat ezen a földön, akik tudnak csinálni értelmes dolgokat. Incsétek a tétlenkedőket, csak felvillantom vitaindítónak, hogy akár az egyház incse a tétlenkedő kormányokat esetleg, vagy beszéljünk erről magunk között, és nézzünk világosabban ezekre a dolgokra. Aztán bíztassátok a bátortalanokat. Hát mi aztán igazán tudunk bíztatni, mert itt van nálunk az evangélium, és nem az lesz a kérdés, hogy ki mennyire biztosította be magát ezen a világon gazdagsággal, hatalommal, stb., hanem az lesz a kérdés, hogy ismeri-e a valódi életet, az üdvösséget. És a harmadik, karoljátok fel az erőtleneket. Egy-két koldus jön hozzánk kéregetni most. Lehet, hogy pár évtizeden belül kétségbe esett tömegek fognak jönni hozzánk. Kérdés, hogy mennyire leszünk erre fölkészülve. És akkor itt én befejezem. Azt hiszem, hogy sok mindenre lehet reagálni. Ti jöttök.
Nekem egy olyan kérdésem, amikor megjelent a Római Klubnak egy hasonló jelentése, akkor sok mindent elkezdtek tenni, például akkor volt az ugozonyuk, ami már egész jól regenerálódott hasonló, tehát azért, mert az emberek meg tudják tenni valamit.
Nem regenerálódott.
Bizonyos szinten igen, tehát hogy a lúgra megszűnt, és helyett a végtűnődik, nem mindegy. Aha. Én ilyet olvastam róla. Csak az a kérdés, hogy esetleg elemeztek hasonló kérdéseket, hogy mondtuk valamit, megijedtek, és történt valami. Vagy ez most a felmérés, és ez a fontos, ami.
Hát ön... Csak egy példa arra, amit kérdezel, ugye ismerjük talán a legtöbben a Kiotói Egyezményt, ami arra vonatkozik, hogy tehát összeültek a nagyhatalmak, a legnagyobb kibocsátók, széndioxid kibocsátók, és azt mondták, hogy 2020-ig vissza kellene állítani széndioxid kibocsátásból az 1997-es szintet, sőt még annál is lejjebb menni kb. 5%-kal, vagy mennyivel, tehát a 97-es szintre visszamenni. És a Kiotói Egyezményt csak ilyen apró kis államocskák nem írták alá, mint az USA, mert azt mondta, hogy hülye leszek, hát akkor vissza kell fognom a gazdaságomat, és emiatt nem írta alá Kína és India sem, mert ők meg azt mondták, hogy ha az USA nem írja alá, akkor mi is strapáljuk magunkat, sokkal rosszabb anyagi helyzetben vagyunk. És a világ messze három legnagyobb kibocsátója már is, tehát leültek, megállapították, hogy tényleg ez lenne az egyetlen esélyünk, és aztán nem írták alá, és hazamentek. És 94 óta egyébként meg kétszereződött a széndioxid kibocsátásunk, tehát a 94-es szintnek most a dupláját bocsátjuk ki, és ez továbbra is növekszik. Tehát biztos, hogy vannak fejlődő tendenciák is, de azt hiszem, hogy most nem ez alakítja.
Ha jól sejtem, akkor a tanulmányok valami ilyesmiről szól, hogy megnézték azokat a folyamatokat, ami ma zajlik. Kiszámolták, hogy ez hova vezet, és meghúzták a részben azokat, hogy emberekre nem változtatunk semmit, akkor nagy baj lesz.
Nem pont. Tehát ez a tanulmány nem azt mondja, hogy mink kéne változtatni, hogy most visszaforduljunk, hanem azt mondja, hogy mi lesz, és hogyan viselkedjünk majd abban a helyzetben. Egy másik, csak ezt még befejezem, egy másik tudóssal beszélgetős műsor, úgy hívják őt, hogy Bogár László, talán ismeritek, az egyik kormánynak tanácsadója is volt, és közgazdász, de ezekkel foglalkozó mérnök, aki kérdezett a műsorvezető egyszer a tévében, hogy és akkor mondják, hogy hol kellene visszafogni, vagy mit kéne most tenni. És azt mondja, hogy tetszettek látni Tom és Jerry című rajzfilmet? Nyilván ismerjük. Üldözi a macska az egeret, az egér elbújik, a macska rohan tovább a szakadék felé, és aztán rohan a szakadék fölött, és egyszer csak körülnéz, észrevesz, hogy nincs alatta semmi, és zúgy, lezúg. És azt mondja, hogy valahol itt tartunk. Tehát már a szakadék fölött rohanunk. És nem az a kérdés, hogy mit kéne visszafogni. Bocs, de mondjad.
Jó, nekem azok a dolgok voltak elgondolkodhatóak, hogy lehet, hogy a víz van, de ami és ahogy most így elhangzik, az egy-két szempontból azért a komoly választot nem akarom használni, mert kérdéseket fölve. Gondolom itt arra, hogy nem számolunk, úgy látszik, hogy nem számolunk be, a bizonyos folyamatok azért ilyen önszabályzó jellegűek is tudnak lenni. Gondolom itt arra, és ezért kérdeztem vissza ki olyan termelésre. Volt az olajvásár nevű esemény itt a 20. században kirázhette, aminek például az a jogok a következő jelent, hogy a előtte jelenleg az utána a gyártott autó átlagos benzinfogyasztása között elég drasztikus különbségek lettek. Nem vagyok idealista, tehát azt most nem akarom állítani, hogy majd minden probléma is megoldódik. De azért azt számoljuk be, hogy például, ha a kőolajat nézzük, és azt mondod, hogy 2006-ban tetőzött, és utána szép lassan elkezdett csökkenni az évente kitermelhető kőolaj mennyisége, ez azt jelenti, hogy szép lassan elkezdett emelkedni a kőolajnak az ára. És ezek azért, ami, ha most nem akarok a szóhasználatban elveszni, akkor mondjuk így a világ szerencsénk, hogy azért az ilyen folyamatok jelentős része viszonylag lassan zajlik. És ugye sok közgazdaságnak és a tanultam, de azt nagyjából tudjuk, hogy vannak ilyen mindenféle görbék, amik egymásra hatnak, tehát konkrétan, ha valamit kevesebb van, akkor több fog kerülni, és épp ezért megpróbálunk kevesebbet használni abból, vagy valahogy megoldani minden esetre valami mással.
Erről szólt a második modell, amit felolvastam.
Igen, de a második modell az pedig olyan nyilvánvalóan szándékosan vártunk volt leginkább az erő, azzal mindenki örülök magába rajta, hogy oké, én nem azt mondom, hogy ez így ideális, de tehát, hogy épp ezért úgy gondolom, hogy a fölvázolt modell és a másik, mind a kettő ilyen formában egy kicsit valószerűtlen. Ugyanakkor ez nyilvánvaló, hogy ilyen tanulmányokra és ilyen leírásokra szükség van pont ahhoz, hogy fölmérjük, hogy pont ez, és elkezdünk gondolkodni a normát, hogyan tovább. Hogy lehet előbb nem a szakadék legvégén vagy egy része. Itt a fő gondot azt hiszem, hogy nem okvetlen azt fogja jelenteni, vagy én azt hiszem, hogy egyszer csak észreveszünk 2053. november 3-án, hogy a mokkuknak tegnap még volt benzin és ma már nincs, meg tegnap még volt villany és ma már nincs. Hanem ugye nyilván a gond az lesz, hogy vannak dolgok, ami szép lassan egyre drágább lesz, egyre nehezebb lesz hozzájutni, ezt próbáljuk majd elkerülni. A gond leginkább ott lehet, hogy ahogy ez minden ilyen szituációban lenni szokott, az erősebbek azok ezt jobban bírják, a gyengébbek meg rosszabbul. És a probléma az ott lesz, hogy viszont a gyengébbek azok sokan vannak. Tehát ebből azért elég elkeseredett konfliktusok lehetnek viszonylag könnyen. De amikor ilyenekről kezdünk beszélni, hogy költözünk a faluda, és búrimunknak utat, és a többi, mert nem ez. Ezek egy kicsit olyan dolgok, hogy oké, én ezt értem, hogy ha a világon mindenki elkezdene lefelé gondolkozni, hogy javítana a helyzeten, de ha most ezt itt most ígéretjük ötlenüknek, hogy tűzünk ki magunknak célul, hogy hát meg ott akarunk, és nem akarunk ebbe a gázba kerülni, akkor mi költözünk faluda, ez viszont egy kicsit így fogadtanak.
Én tudom, hogy mi olyan fogadtanak. Lehet, hogy egy jó, így van lehetséges, de azért egy ideje elgondolkodom azon, hogy ugye azt látjuk, hogy változtatni kell a világon. Ilyen szempontból, ahhoz, hogy élhető legyen mondjuk Magyarországban élet. És időnként elgondolkodom azon, hogy jó, de mit csinálok akkor, hogyha nem változtatok. És egyszer csak mondjuk kelet felől azokat, akik már megfénysítjük, nem tudom, mi jönnek ide úgy, hogy nekik víz kell, és nem biztos, hogy túl sok tevésség az életemre. És egyetemként megfordul a fejemre, hogy lehet, hogy egy kicsit éjszakasra kellene költözni, ahogy nem honnan tudatodott. Tehát szerintem van ennek egy olyan oldala, hogy az ott esetben azt kell, tehát hogyha nem tud az ember a közösségen segíteni, akkor lehet, hogy egy szempont, hogy most olyan tud azokon segíteni, akik rá vannak úton, ilyen kisebb körben. És ilyen jellegű dolgok, hogy magamnak biztosítom a vizet, meg nem tudom, hogy csinálni, mert nem tudom, hogy a teljesen.
Most ezzel meg biztos én vagyok, csak ezt értem, de amíg magamnak fúrom a kutat a kert végében, akkor nem ezt a víz.
Ez így van. Természetesen.
Megfelelően nekem lesz víz, és másfogatni nekem lesz víz.
Igen, jó, hát erről beszélt, most itt erről van szó, hogy ezek a folyamatok mennek, így lehetek valamit.
Jó, világos, én most nem azzal a végkövetkeztetéssel akarok vitatkozni, hogy jelen pillanatban, amifelé halad a világ, az nem jó, és hogy valamint gondolkodni kell, nem tudjuk. De ebben a formájában is ideírva ezek a folyamatok, kifelejtve azt, hogy egy csomó ilyen lassú, visszaszabályozó folyamat van a világon is volt, és rengeteg változás volt az elmúlt 1-200 évben is, és vannak dolgok, amihez azért a világ tudott alkalmazkodni, de ezt nem felejtsük, ne csináljuk úgy, mintha ilyen nem lenne.
Természetesen. Tehát amiről például beszélsz, a 79-es nagy olajválság, az egy 9%-os hiány volt, amikor az OPEC országok szándékosan visszafogták a termelést. Tehát lett volna olaj, de nem adta, és ez egy 9%-os hiányra nyílt szét az olló, és akkor volt az, hogy háromnapos munkahét, meg nem lehetett benzint kapni a kutaknál nyugaton, meg ilyesmi. És aztán, mivel ez egy mesterséges dolog volt, utána megint lett olaj, és helyreállt a rend. Most 2011-12-re becsülnek egy ugyanilyen méretű hiányt, és utána még nagyobbat, és még nagyobbat, és évről évre nagyobbat. Tehát azt hiszem, hogy más lesz a mértéke.
Igen, de így van, ne felejtsünk el, hogy akkor nem. Hogy a 9%-os hiány úgy lett, hogy összeültek az olajtermelők, olaszlak körül, és azt mondták, hogy fiúk, honnantól kevesebb olajat adjunk a világnak.
Így van.
Ez és nem pont ugyanaz, mint amikor azt látjuk, hogy évről évre kicsit csökken a termelés, és ha a fogyasztás ugyanazon a görbén marad, és a termelés ugyanazon a görbén marad, akkor 2012-től a kettő között a különbség 9% lesz. Világos, hogyha egy folyamat nagyon gyorsan válik, akkor ez majdnem ugyanakkor a problémát jelent, mint egyik mindannal másikra történne, de nem ugyanakkor.
Nyilván én nem vagyok elég szakszerű, meg nem vagyok szakértő ebben, nem tudtam jól előadni, de azt hiszem, hogy itt az alapvető problémát azért említettem, hogy nem tudjuk olyan ütemben kiváltani a megszokott erőforrásainkat, mint ahogy kellene.
De most nem is vagyunk még olyan szinten elhelyezve, hogy momentán is mindig, hogy van. Jó,
bocsánat, más is is az. Bocsánat.
Mondjuk. Ehhez kapcsolódóan, hogy a munkám miatt az elmúlt egy évben szorosan követtem az olajárat és az olajnak olyan fogyasztásnak a mennyiségét, és azt kell mondjam, hogy a válság után jól van is belőtt az olajnak az ára, és ez miért van a fogyasztás is csökkent. Tehát azért csökkent a fogyasztás, azért csökkentek az árak, hogy a közgazdaságnak az alapvető elmélyét követve a fogyasztás is csökkent, és nem tudtak eladni annak olajat. És ahogy azt is mondta, tehát van Európák csoport, ami az olajtermelők vagyják szövetsége, és világ legnagyobb olajtermelői összejönnek, évente néhány alkalommal megnyitassák az olajnak az árát, termelésnek a mennyiségét, és most már 60-70 dollár között mondjuk az olajára, most már 70-80, de utóbbi néhány hónapban, ahogy nőttek ezek a kedvező gazdasági adatok, úgy egyes arányban mértem, hogy nőtt az olajnak az ára is, ezzel egyetemben. Tehát a tévedés az állítani, hogy a termelés az tehát azért csökkent a kitermelés, mert hiszen nem volt igényre. Ennyi. Tehát ezt szeretném tisztázni, hogy...
Tehát korlátlan mennyiségben van olaj.
Nem korlátlan, de ugye ez remélem, de azt is még az a tanácsom már egy ilyen. Tehát ez nem látom azt, hogy...
Én a fogyasztókat egyáltalán a dolgokkal kapcsolatban szeretném mondani. Megfigyelték már, mint hogy az egy gyerek apja ilyen rendőrszetjelzi a dolgokat, neki igazán kicsinés a dolgok, hogy ezek az apomásban jönnek. Családban legfeljebb egy faluban, és megvesznek egy falut, ahol ilyen jó falut csinálnak belőle, mert ezt ilyen látják, hogy nem lehet egy normális zöldséget tenni, aminek van érte, vagy egyáltalán egészséges lenne. Tehát, hogy azért azt látják az emberek, mi is látjuk, és akinek van pénze, az már kezd gondolkozni ezen, hogy valamit ezzel kötni kell. És képes arra, hogy befektessen annak érdekében, hogy, hogy jobb mérség és egészségesebb dolgokat kapjon, és hogy a gyerekeknek valamilyen szinten jó jövőt biztosítson. De hát manapság nagyon sokba kerül, mert én a biopiactól szoktam gyerni szombatonként, mert itt a bókkal főzetlenül mutatom. És hát nagyon-nagyon-nagyon sokkal többbe kerül a jó élelmiszer, ami, ami, nem érzi, ami nincs mérgező, meg nem szápos talagban, nem tudom én, sokkal többbe kerül. És ezt nem is tudok tovább nem ember. Háromszor létszerűen. De nem már egyszerűen.
Nem tudom, ki volt. Mondja.
Jó, minden esetben én csak ehhez akartam annyit mondani, az, hogy most egyelőre a biófalutnak, mint tudom, hogy most két évig nem volt a vidéken, ott tartunk, hogy itt pont a terjedő volt valamelyik nap szó, hogy olcsóbb a külföldi, egy terén tartása többre kerül, mint hogyha az összes létező terjed, amit ad például, plusz a vállalat, mint súlyban adott. Tehát, és iszonyat összegét tartani egy állatot, és nem érni. Tehát most per pillanat itt tartunk, úgyhogy ez így kicsibe szerintem nem fel. Vagy globálisan nagyban, vagy se ott
el. Én azért mondom, hogy ők azok emberek, és nem azzal törődnek, hogy mennyit akarnak törődni, hanem azt, hogy egészséges ennivalót legyen, és mivel többen összefognak, amik futnán, ők ezt tudják. De ezt mondom, hogy elkezdettem a második, mondjuk a harmadik mondatomban, hogy viszont ez sokba került el, tehát nem tudjuk megyen, hogy nem lehetett megvalósítani.
Nem tudom, ki volt, mondjátok.
Jó, én még mondok annyit hozzáfűzésem, hogy engem ezek a megoldások, amiket felsorolod a tanulmány, szintén próbálnak. Tehát, hogy én azt érzem...
Azért olvastam fel.
Igen, tehát én azt érzem, hogy leegyszerűsíti. Tehát az, hogyha minden a budapesti ember letöltözik vidékre, nem mondja vele ezt a problémát, hanem ugyanúgy fölvett 300 másik problémát. Tehát amit én hiányolnék, azon túl, hogy, hogy ezt most tudjuk, vagy kezdjük látni, vagy jobban látjuk, hogy amit te is fogalmaztál ebben, hogy talán, tehát hogy kellett érjük, hogy talán jobban mit gondolnánk, tehát ez mondjuk oké, okay, hogy valami olyan átgondolkodtságot belevinni, ami nem egy, egy önként hozott gondolat, hogy az én érdekemben az a jobban, hogy úgy tudtam, és nem megyek, és lefettelenem, és akkor legalább a három gyerek viszik idejek, hanem ennél sokkal nem volt a valami kellene, ami, amit akár az ütteletében, hogy valaki nem megy le vidékre, hanem egy másik módon vagyunk meg. Tehát bennem azért a munkat kiveszünk, hogyha tudományos módon mindenek le, akkor miért egy olyan megoldás váltanak föl, aminek számtalan.
Nagyon köszönöm. Egyébként ezzel a céllal idéztem az ő javaslataikból, hogy ezt is meg tudjuk beszélni, mert tényleg, ahogy remélhetőleg ki is derült a második feléből a mondandómnak, hogy én nem ezt látom megoldásnak, amit az, az író. Meg szerintem a mi dolgunk se az keresztényekként. Talán ismeritek azt a viccet, amikor találkozik két turista a medvével, és az egyik leül és elkezdi átvenni a bakancsát futócipőre. És mondja a másik, hülye vagy, hát gyorsabb akarsz lenni a medvénél? Nem, én csak nálad akarok gyorsabb lenni. Tehát ez a költözünk vidékre, fúrjunk utat, ez egy ilyesfajta megoldási javaslat, mint annak a futócipős turistának, hogy elég nekem, ha a másik nál gyorsabb vagyok. Nyilván Isten az egyháztól nem elsősorban ezt fogja számunk kérni. Lehetséges, hogy ezt is, én nem tudom eldönteni, lehet, hogy azt is, amit Balázs mondott, hogy, hogy a tieidért, a kisebb közösségedért felelős vagy, és keresd az ilyenfajta utakat is. Ezt köszönöm, hogy mondod, tényleg provokatívnak olvastam föl. Mondjátok.
Még annyit mondanék, hogy Balint kérdezze, hogy közben vagyok, hogy közlekedési műsorok kőolaja, és hallottam egy-egyben egy kompenszerelődást, hogy a kőolaj ez egy olyan hihetetlen energiasűrűségű valami, aminél jobb ajándékot tudsz, amit nem kapott az emberiség. Tehát ez tényleg évmilliók munkája van. benne, és egyszerűen nem tudnak mit kitalálni helyette jobbat jelen pillanatban, különösen nem a autózás terén. De egyébként kőolaj az nem a könnyen a közlekedésbe okozza az igazán nagy bajt, mert akár hogy próbálkoznak jelenleg elektromos autókkal, amit ilyenek, de az, ezt nem tudják kiváltani, mert nem lehet több száz kiló akkumulátort bepakolni egy autóba, mert akkor már a saját súlyát cipelő az akkumulátort, hogy tehát nem azok a terhek, amik amúgy kéne elvittel szállítani, hanem az igazán egy probléma az ott van, hogy vannak komplet olyan hőlevőművek, aztán Magyarországon is, ahol csak kőolaj üzemel meg. Tehát nem az, hogy az autó hány litert fogyaszt, hanem hogy hány kiló kőolajat fűznek a hőlevőművekbe, és így füstölik el hőformájába. Az az igazán brutális pazarlás.
Még annyit akartam mondani, hogy annyiban állik a védelmi ennek a tanulmánynak, hogy én nem éreztem benne, hogy ő próbált, tehát hogy utána hajtott utána a globális megoldásra beszélni. Tehát úgy éreztem, hogy ennek az a cél, ha nem történik semmi, akkor te mit csinálj, hogy te túlélj, tehát nem volt ennek más szándéka, és ilyen tényleg nem kell igénytelennek tartani, hanem azt is egy célú, hogy globális megoldásra tényleg.
Jó, nekem annyi volt a röviden összefoglalom, amit én igyekszem, próbáltam az előbb mondani. Kétféle cél, vagy kétféle cél gondoltam egy ilyen tanulmány elé, az egyiknek megfelel, a másiknak nem. Az egyik, hogy elmondja azt, és megfúzza a visszhangot, hogy emberek, ha nem változtatunk semmit, és mindent így csinálunk tovább, az ide vezet. Vegyétek észre, hogy ez így nem jó. Erre tökéletes, mert valóban leírja azt, hogy a lányok, hogy ha semmit nem változtatunk, akkor ekkora gáz lesz. Ugyanakkor arra viszont szerintem pont az ilyen helyenként nagyon gyenge következtetéseknek kifelelt a szabályozott mindenők is egyetek miatt alkalmatlan, hogy leírja azt, hogy most komolyan gondolva mire számítsunk 50 vagy 100 éves században. Mert ahhoz viszont nagyon sok olyan tényezőt hanem volt el, vagy nem vett figyelembe, ami azért megvan. Tehát, hogy most egyet mondjak, itt van, hogy úgy nőttünk minél föl, mint annyian, hogy a gázok valami olcsó. A villany rohadt rá. Ezért mindenhol fűtsünk gázat. Utána kiderült, hogy jó, hát a gáz az azért volt olcsó, mert a nagy testén Oroszország felől olcsónak a gáz először, minden akár magázat fűtsünk. Vagy amikor eljutottak oda, hogy mindenki gázat fűt, akkor azt mondta, hogy na fűtsás, ezt nem tett, minden a gáz annyira kerül, hanem többet. És évről évre többet. Ugye ezt látjuk időnként az a ezerik a gázcsapot télen, mert ott van, nem fizetnek, stb. Ez mindenről szól. Na most éppen ennek következményeként azért azt látjuk, még ha egyelőre nem is túl gyorsan, de most már mindenki elgondolkozik rajta, hogy kell lehetnünk, meg jobb lesz a villanytűzhely, meg ahol lehet, ott nem is gázolítjuk, mert nem mondjuk visszateszünk a cserépkákát. Tehát hogy vannak azért ilyen szép lassanok alkalmazkodó lépései, azt hiszem a világnak az embereknek, mondjuk Magyarországon is, mert viszont a kicsiben látjuk, meg kicsiben játszunk, hogy ha jutunk oda, hogy a gáz drágább lesz, mint a villany, vagy drágább lesz, mint a fa, akkor elkezd az emberek egy része nem gázzal fűteni, hanem bármiféle mással. És nagyon sok mindenből, nem mondom, nem akarom azt mondani, hogy ez mindent megold, de ezt kifejezettük a tanulmányból. Hogy bizonyos dolgok azért, főleg azért, mert viszont lassú változásokról van itt szó, és mondjuk a biolegitermben is minél lassan esengő folyamatokról, hogy azért szép lassan ilyen irányba változhatnak a dolgok. És hogyha marha drága lesz a benzin, akkor nem fogunk majd jobb autóval járni, mert drága lesz. És nem lesz pénzünk havi 1000 km, de autózni csak 800-ra, 600-ra, 400-ra, hogy rájövünk arra, hogy tulajdonképp marha jó lesz nekünk egy olyan autó is, ami akkumulátorra megy, és napi 100 km-t a munkahelyemre el tudok menni, meg oda tudok jönni, meg el tudom hozni a gyereket a robotáról. Aztán rájövünk arra, hogy tulajdonképp ez se kell, és megoldjuk máshogy. De ezt nem egyik napra a másikra kell csinálni, hanem van neki folyamata.
Részben az, hogy én elérhetek egy köbméter gázt, hogy valami rendben, hogy visszafordulhatok akkor. Tehát az a szén-dioxid az kint van, és nem tudom, valahol az egész dolog, és ezt nem fogom kérdésre jól elmondani, hogy egy nagyon lényeges dolog, hogy vannak fizikai folyamatok, amit nem lehet megfordítani. És mindig, amikor egy ilyen folyamatot csinálunk meg, hogy fűtöttem egy kicsit, aztán kiéveszítem ezt a meleget, ez valamilyen értelemben, ha ez a igazak a fizikának a törvények, akkor soha nem fog visszaérni.
Én szeretnék, bocsánat, befejezni. Bocsánat, hogy belevágtam, csak szeretnék igen, még valamivel ugyanezt kiegészíteni, amit Madi mond, hogy gondoljatok, tehát nagyon értem az érveiteket, hogy a piac szabályozza önmagát, és átrendeződik mindig az észszerűség irányába. Csak azt hiszem, hogy ezek a visszacsatolások nem adott, nem garantálja azt nekünk senki, hogy annyira gyorsak, hogy az még hasznos lesz, és az még túlélhető lesz. Egy ilyen egyszerű dologra gondolok, hogy a világnak a másik fele, a nagyobbik fele most kezdi majd elérni azt a civilizációs, ipari és igényszintet, amiben mi belenőttünk. Tehát az, hogy a kínaiak elkezdenek húst enni, vagy elkezdenek rászokni mostanában a csokira, az olyan eszetlen igény növekedést jelent, ami nagyon fel fogja rúgni a most megszokott rendszer. Hogy rászoknak a ne adj Isten WC-papírra, vagy egyéb ilyen luxus cikkekre, most komolyan beszélek, tehát ez azt jelenti, hogy a mi kis jól kiépített rendszerünket nagyon nagy lórugásokkal borogatja, és akkor még nem is volt szó az ő iparuknak a kibocsátásáról, és arról, hogy tehát arról, hogy mire ez a visszacsatolás észszerűvé válik, addigra már elszaladt nagyon sok folyamat kezelhetetlen irányba.
Mert hozzátok, hogy a fél energia az egyik legrosszabb
az alternatív energiák között. Tehát a legtöbb előszérű alumíniumról van, ami csak úgy lehet előállítani, hogy a legszörnyebb természet károsító folyamatokkal lehet azt előállítani, és mivel nem lehet használni a kevés szél, akkor sem van sok a szél, és rengeteg karbantatási idő is van, tehát egy évben az időnek a 25-30%-ával lehet kihasználni. És ezért, ha az EU nem támogatnák, akkor már rég nem lett volna egyetlen szélerőmű sem egész Európában, ez az ilyenkorról szól az egész. És több ilyen van, mert ugye a bejött bioetanolok előtt szóba, már most néhány volt, ami püspök kiszámította, hogy ő évenként 40 ezer kilométert utazik, akkor ez kukoricában mennyi lenne. És kiderült, hogy egy családnak a három évi betegője. És ő egy egyházi plénumon föltette a kérdést, hogy biztos, hogy mi, mint egyház, ezt a megoldást fogjuk támogatni? Hogy az unokáink előtt megesszük a kukoricát, gyakorlatilag, mert mi utazni akarunk. Tehát nagyon bonyolult problémáról van szó, és a tanulmány, csak tudok hozzátartakozni, a tanulmány egy nagyon szép rémképet fest le, de eléggé elrugaszkodott szerintem a valóságtól. Ahogy a 150 évvel ezelőtt Malthus felvázolta az elméletét, hogy 100 évvel belül kihal az emberiség, mert ha az emberiség így fejlődne meg a termelés ugyanabban a mértékben fejlődne, akkor 100 év múlva kihal az emberiség, és mégis itt vagyunk. Tehát nagyon bonyolult dologról van szó. Komolyan kell lenni, azon egyetértek, de a tanulmány lehetne ezekre a társakkal kezdeni.
Gábor, nagyon régi.
Én is szeretnék gyakorlatilag mondani, hogy a látom, mert kicsit független aztán, amit mondottok, az energiával és ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk energiával gazdálkodni, és hogy az időről hallottuk azt, hogy túl is egyén szinten tűnnek el a dolgok, mert ugye nem vállaljuk el azt, hogy én miért kezdem el, hogy a másik miért gondolok. Én szerintem ezt az egész kérdés egy igenis egyén szinten kéne elkezdeni, mert azt gondolom, hogy most nem ez az igényeink. Tehát, hogy amíg télen eszel sok meg polóba rohangálhat, annyira tűzöm a lakásomat, nyáron pedig benyomom a légkondit, ez egy hihetetlen kényelem. És nem csak ez, hanem hogyha nem az emberben megyek sárkozni, hanem Skandináviában megyek nyaralni, vagy télen nem bűkbe megyek ulezni, hanem a sátrinkba sírni és tudatom fölmondom a felvonóban, mert nekem kényelmesebb csak egy húszni, mint az nem. Most maga rádom is beszélnek. Hát én azt mondom, hogy egyéni igények annyira megülnek, hogyha ebből adnánk vissza, hogyha nem rácsavarnánk a gázra, hanem igenis hasogatni kéne a fát, és utána kény hűvételmés ráadásul, akkor kétszer meggondolnánk, hogy mennyit adunk fát. Tehát én azt mondom, hogy ha az igényeket alámbodnánk, és én értem, hogy verseny van, tehát mindenki próbál mutatni, hogy milyen tehetős, milyen módos, de akkor mondjuk, hogy vasárnap busszal mennek, mennünk el komolyosan a napokba, akkor lehet, hogy ez egyébként szerintem is egy nagyobb felkéntel szánkon gyanakokon belül megváltozna, és lehet, hogy nagyobb szinten globális sormatók minden is megjelenik.
Valaki csak azt is szerintem fontos számon tartani, hogy itt nagyon hangsúlyos volt a kiolvájunk a szerepennek, hogy hát jaj, nem tudjuk kiváltani meg a tévét. Az is nagyon fontos, hogy mivel szeretnénk kiváltani. Tehát most ugye úgy vagyunk el, tehát a szindioxidot végező probléma, használjuk nukleáris energiát, nincs belőle szindioxid, nem sok. És közben olyan hulladékokat állítunk elő, amiket így szállunk, nyugodtan így szállunk, hogy így elzárni mindenkor környezeti hatástól, hogy nem kijöjjön belőle. Milyen problémával nagyjából még nem szembesült eddig az emberiség, hogy ilyet még nem csináltunk. És hogyha azt nézzük, hogy jó, hogy kicsit távol, mert nem tudom micsoda, Afrikában némely város körül lehet látni azt, hogy így körülöttek, hogy az erdőkben.
Miskolcon is.
Miskolcon is. Jó. Akkor nem kell a gondolászatot megnézni. Tehát én is azt érzem, hogy az a baj, hogy az a problémánk, hogy hogy tudjuk kielégíteni ezt az emberi igényünket, mit minden cserélünk, pedig nem nagyon, én azt mondom, hogy nagyon jól van más megoldás, mint például azt, hogy igényeket adjuk alá.
Ha tehát ez egyik a tanulágában kiállom, hogy én nem először még arra megyünk, hogy az biztos, hogy ahogy Tamás megadásán is felmerült, és most is nagyon helyesen, azt hiszem, hogy a legtöbb, amit tehetünk, és talán az egyetlen, ami igazán sokat változtathat már ezen a dolgon, az pont a, mondjam, a tudatos fogyasztói magatartás. Tehát az, ami a díjnek, mert hogyha bemegyek itt a boltolásra, akkor amely a fejet teszem meg, meg hogyha meglátom valamelyik csomagolásom, hogy ez nem tudom, ha van ilyen, most ebben nem vagyok kertesére fülleti, de hogyha van olyan, amiről kiderül, hogy ezt a nem tudom, szilenergiával csinálták itt nekem, és nem úgy oldalja, hogy ilyesmi, akkor vegyem meg azt. Tehát ha az ilyen egyedi jellegű döntésekből, ha elég sok van, ez fakad. Mint ahogy ugye emlékszünk rá, mert már nem biztos, hogy sokat ér, de fölmerült itt egy Erik Exter Bezárgyak című történet. A Félország elkezdte nem megmerni a lavatásot, ott a TV-en gondolás is kivelőtte a társadalmat. És utána úgy döntöttek, hogy jó, akkor talán mégse zárjuk be a Győri Kecet. És ez semmi más nem volt, mint sok apró kis tudatos fogyasztói döntés. És hogyha ilyenekből viszont sokat, vagy egyre többet tudunk megmutatni, az biztos, hogy hat. A másik, az, hogy elmegyek egy tápingba sielni, vagy visszafogom magam, oké, ez egyik megoldás, hogy úgy döntesz, hogy visszafogod magad, hogy nem mész el oda sielni. De a másik, hogyha, de most ez még a te döntésed, mert a folyamatot nem jutottak el arra a szintre, hogy ne legyen energia, amit töltetni a felvonó. De ugye attól félünk, hogy majd ez megtörténik. De az megint nem úgy lesz, hogy november 16-án megy még a dolga a szokásos időjáratára, és 17-én azt mondják, hogy bocs, hogy nem kapunk véletlen meg. Hanem úgy van, hogy most egy sitából belekerült 100 ezer forintba, és azt mondod, hogy jó, akkor elmegyek a lesz összes forró. De ha jövőre 150 ezer forint lesz, aztán 230 és utána 470, akkor lesz egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy hát én ezt már nem tudom kifizetni. Mert a síbérlet állni így emelkedik, mert egyre kevesebb az energia, és ez nekem marha sokba kerül. És azért egyre kevesebben fogunk elmenni, és a végén nem fognak az emberek sírni menni. Tehát, hogy azért azt nem, tehát pont ez amit próbálok tudni mondani, hogy nem ilyen pontszerű a változások, és egy ilyen folyamatnak azért van egy ilyen kellemes tervezésnek.
Csak lehet, hogy már lépés.
Lehet. Ha a folyamat túl lassan csatol vissza, az probléma. Ez.
Amit videóban megtehetek meg a környezeti szükséget.
Én azt követik, csak kérdés, hogy mekkora készítsen.
Igen. Ketten még ti nem szóltatok, úgyhogy mondjátok.
Én is tudom, hogy
pontszerűen fognak reagálni az eseményeknek. Hát ezt nem kellene mondom, meg nem
Csak mondom, vannak, én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami görbével majd elveszhetők is így tétlen kerül, de egy mezőgazdasági termelés és az éhínségek meg ilyenek éppen ilyen dolog, amit nem igazán tudunk előre számolni, mert bejön egy nagyobb területet sújtó olyan időjárási csapás elé 2-3 égesős óra, és el lehet felejteni a termése a részét, és ha ez egyszerre több területet éri, akkor kevés lesz az a határőr, aki van az Európai Unió határára, az, hogy megfogja a feketéket, meg a kínaiakat, meg a kínaiakat. Tehát nem, én azt mondom, hogy ahogy is elhangzott, vannak olyan konfliktusok, amik nem cápolva ezzel, amiket elhangoztat, hanem hozzátér egy másik oldalat, amit szerintem a tanulmány is jár, hogy vannak olyan kritikusok, amelyeket fegyveres erővel próbálnak majd megoldani egyesek, és ott szükségképpen az erősebb elve fog érvényesülni, de mindig az lesz az erősebb, aki esélynek vannak tényleg.
Hát, én ezt mondom, hogy arra értem, hogy a főgond inkább érthető. Igen, amikor valami ilyen történik, most, tehát pont ez a gond, amit most láttuk válságnak, meg volt 30 körül itt ugye ezből egy kicsit nagyobb, ami után jött világháború meg minden egyéb is. Tehát, hogy az a gond pont, amikor ugye késik egy kicsit ez a folyamat, és utána egyszerűen csak észreveszünk, hogy most túléltünk valamit, fázis szakadék fölött ugrunk, és egy pontszerűen esünk valamennyit. És ez az, amire mondtam az elején, hogy tehát mi a világnak az erősebbik felé lakunk, a gyengébbik felé meg annak sokkal többen. És mindig a gyengébb felé lakó emberek lesznek azok, akik először és nem sokkal nagyobban tudnak ezen. És így szabadulhatnak el az indulatok egyébként jobban. Ez a veszélyesebbik felé.
Ketten is vettek,
ugye? Én még annyit tennék, hogy a tanulmány ennyire nem hangsúlyozta ki, de én úgy olvastam, hogy egy demográfiai katasztrófa, tehát egy bizonyos népterekre indulnak valamilyen irányba. Ez sokkal pusztítóbb lesz, mint azok az özönvizek, meg egyéb, amit a természet előtt is idézik. És ezzel kapcsolatban viszont én nem láttam a természet, hogy mit lehetne. Mármint a tanulmányban nem láttam semmit. És ez szerintem nagyon egyszerűen mondjuk úgy festeném a képzet, hogy mi mennyire vagyunk irritálvak a környezetünkre. Tehát, hogy amit én megveszek, az mennyire irritálja azt, aki nem tudja megvenni. És ezt én meg tudom előtni, tehát, hogy én hogyan viszonyulok ehhez. Én ezt erre akkor döbbentem rá, amikor eltöltöttem Budára. Tehát, hogy én egy 15-es lakótelepen lakom, és hogy hát mindenki olyan hasonló szinten él, és tehát, hogy amikor nagy darassállást tartjuk, akkor mindenki Budára volt a kosarában. És amikor én egyszer nagy bevásárlást adottam Budán, és átmentem a Moszkva téren, olyan tekintetek követtek ott engem, pedig hát ez ugye a hónap utolsó bevásárlása volt, és hogy ki kellett, hogy tartson a hónap végéig, ott olyan tekintetek követtek, hogy én egyszerűen én azt éreztem, hogy akár valakinek is érte, ami elég durva volt így látni. És akkor gondolkoztam el azon, hogy hogyan viszonyulok én ehhez a kérdéshez. Ugye az ösztönszerű válaszod az, hogy megvédem magam, és akkor én is hajlamos vagyok ilyesmire. De esetleg, hogyha ezt az ember megpróbálja megelőzni, vagy olyan módon kivitelezni, hogy ez ne legyen a másik számára durva, azzal talán csökkentheti. Tehát ezeket a természetes folyamatokat próbáljuk helyreállítani, hogy ne legyen ebből is üdvözlődésre.
Én csak ahhoz szeretnék példát hozni, és kapatodni Zsigyóhoz abban a tekintetben, hogy tényleg mennyire valóságosan azért vannak olyan folyamatok, amik ezekre a problémákra reagálnak, és ezekre a problémákra foglalkoznak, hogy miért a Zsigy lábánál van PET palac, vagy nálad is már kell van a PET palac, arra vonatkozólag egyszerűen azt találták, hogy ezeket ugye begyűjtik, és az újrafeldolgozásával mi a helyzet. És azt találták, hogy igenis ezeket újra fel lehet dolgozni, és vissza lehet a gyártásba forgatni, és ezzel nagyon nagy anyag megtakarításokat lehet végezni. És tehát ez is egy arra szerintem nagyon jó példa, hogy azért az ipar és a gazdaság az foglalkozik ezzel, sőt nem is tudja megkerülni, mert egy ilyen palacnak az előállításának a 70-80% az az anyagköltség, és nem az előállítási költség. Tehát És itt kicsit lehettek, én azért még a erőműnek húzva, azért nem okrágyják ezek így a füstöt, meg a képek így vannak, azért azokat árnyalnám, mert ma már azért eléggé figyeltek arra is, hogy azért az erőműnek ne bocsássanak ki a káros anyagot, és a hatásfokba is elég jó hatásfokokat tudnak elérni különböző gázmotoros és egyéb megoldásokkal, pont az energiatisztikozására. Tehát kapcsolt rendszerű és egyéb erőművekkel, melegvíz és egyéb ellátással, településeket viszonylag kis energiával. És ez egy közgazdasági versenyben, ezt nem lehet visszatartani, és ezek teret nyernek maguknak, ha akarják, egyesek, ha nem. Szóval
Így van, legalábbis a kirakatban, tehát a világnak a nagyon szabályozott nyugati felén, igen. Kínában a következő 5 évre 120 darab nagy teljesítmény széntüzelésű erőművet építenek föl, ennek a nagy részét egyébként nyugati befektetők. Tehát az amerikaiak, ahol a kvóták miatt ugye nem akarják, meg nem divatos, meg csúnyán néznek, akkor felépíti Kínában és Indiában, és 5 év alatt 120-at. Amik, szóval... Na, szóval nyilván, hogy vannak ilyenek, és ezt mindannyian ismerjük, ezt nem kell külön hangsúlyozni. Az viszont tényadat, hogy a széndioxid kibocsátásunk 94 óta megkétszereződött, annak ellenére, amit tényleg nagyon helyesen mondasz. Bocs, nem tudom ki jött.
Én olvastam egy nagyon érdekes cikket. Nem olyan régen az interneten az emberevő robotról, és ez azért félelmetes, mert ez egy amerikai harci fejlesztés, tehát ez egy harci robot, és valóban emberevő olyan értelemben, amit a cikk teljes szerintem még most is megtalálható. Tehát ha beérjük a keresőbe, ez visszaolvasható, hogy ez a lényeg az, hogy alternatív energiaforrásként akár használt útdorokkal, akár bármi éghető anyaggal, de akár emberi hullával is képes üzemelni. Tehát egy olyan szituációban akár a harc térnek a felhasználható anyagai át tudja alakítani energiává, és gyakorlatilag nem is megsemmisíthetetlen, de a hatékonysága vagy a hatótávolsága ezáltal megnőtt.
Én azt gondolom, hogy így a felszólalásokból is, hogy olyan különbözőképpen vagyunk most figyelemmel a vitára. Úgy szintén azt mondanám, hogy így a nagy részét valamilyen módon az elmondjuk, és aki szeretne, hogy láttam valaki, hogy itt vagy csak rájövő beszélhetünk, de hogy én most állam, hogy szívesen mondjuk a rájövőségek.
Igen, köszönöm. Azért azt szeretném a végére még egyszer kiemelni, amit a vége felé mondtam el, tehát az, hogy ezek a megfigyelések mennyire így vannak, mennyire nem, nyilván senki nem lát a jövőbe, ezek figyelemfelkeltő dolgok akartak lenni a részemről, azért idéztem a tanulmányt. Az biztosnak tűnik, hogy nem számíthatunk felelőtlenül számunkra elkészítve ugyanolyan kényelemben, ugyanolyan bőségben töltött évtizedekre a jövőben, mint ahogy talán a jövőképet festik sokan, vagy ahogy megszoktuk. És hogyha ebből valamennyi is igaz, én sem, ti sem tudjuk teljes biztonsággal megítélni, hogy mennyi igaz, mennyi nem, akkor továbbra is aktuális marad ez a kérdés, hogy keresztényként az egyháznak nekünk van-e ebben felelősségünk. Hogyha igen, akkor javaslom nektek a beszélőket megfontolni. Incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket. Hogyha ebből vonatkozik valami ránk, akkor bátorítalak, hogy keressük majd még más alkalommal is tovább is. És biztos, hogy az, amit itt többen is mondtak, hogy nézze meg az ember a saját szükségleteit, igényeit. Isten előtt felelősek vagyunk ezzel is. Aztán vagy egy rövid imádsággal befejezhetnénk. Éva közösségben legyünk, akinek van, az mondja, és majd én befejezem. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy a tiaidet magadnál akarod tudni már itt, és majd a földi halálunk után. Köszönjük, Jézus Krisztus, azt, hogy benned van a biztonságunk, nálad van a jövőnk. Kérünk, szabadíts fel minket arra, hogy a te nevedben éljünk akár máshogy, mint amit ez a világ diktál. Kérünk, hogy te tedd világossá, miben kell változtatni igényeinken, életmódunkon. Te adj a szánkba olyan üzenetet, amivel erővel és a te hívásoddal léphetünk a világ elé. Köszönjük, Urunk, hogy ezt teszed is. Kérünk azt, hogy ne akarjunk más célokat követni, mint a tiaidet. Amen. Amen.